Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A Rádió Didaktában Ila Ildikó vagyok, a mai műsorban pedig a jezsuita egyetemi lelkészség tevékenységeiről fogunk beszélgetni. Meghívottam, akit szeretettel köszöntök, András Csaba, jezsuita szerzetes egyetemi lelkész, Isten hozott.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek, és örülök, hogy megismerhetlek téged is, Ildikó, egy kicsit, bár lehet, hogy fordítva fog történni most a dolog.
Nagyon szeretném, hogy egy kicsit átjárjuk a jezsuita egyetemi lelkészségnek a tevékenységeit, azzal kezdjük, hogy téged szeretnénk egy kicsit jobban megismerni. Milyen út vezetett idáig? Hogy lettél te jezsuita szerzetes?
Hosszú volt az út, röviden erről. Érettségi után Gyulafehérváron kezdtem a tanulmányaimat, már akkor pap szerettem volna lenni, de azelőtt orvos, és emiatt is nagyon érdekes, hogy most orvostanhallgatókkal foglalkozom, úgyhogy valahogy a hivatás összeér ilyen módon bennem, és hát 5 évet elvégeztem Gyulafehérváron, és ott döntöttem el, hogy nem egyházmegyés pap, plébános szeretnék lenni, hanem akkor már elkezdett vonzani a jezsuita lelkiség, azaz életforma, hogy ne egyedül éljek egy plébánián is. Akkor beléptem a jezsuita rendbe, és 11 éve vagyok jezsuita, éltem már Budapesten 2 évet a noviciátusban, Miskolcon dolgoztam egy gimnáziumban, aztán Rómában tanultam 3 évig, és 5. éve vagyok Vásárhelyen az egyetemi lelkészségen.
Miért pont a jezsuiták?
Hát ami engem megérintett, az az emberközelségük, hogy bementem hozzájuk, és láttam, hogy hétköznapi életet élnek, hogy nem kell nagyon feszültnek, vagy nagyon udvarias kodónak lenni az ő jelenlétükben, főztek, takarítottak, magukról gondoskodtak, és hogy valahogy volt egy egyszerűség, hétköznapiság, mélység, az Isten kapcsolatukban egy fesztelenség, nem volt számomra mesterkélt, művi, és ez nagyon megérintett akkor.
Van egy jó barátom, aki nem sértődsz meg, hogyha elmondom, hogy hogyan szoktunk rólatok beszélni. Azt mondta nekem, hogy gyere oda, mert olyan vagányak, ők a farmernadrágos szerzetesek.
És most is farmernadrágban vagyok. Farmernadrág és kockásing. Bár most nem kockásing van rajtam, ez a mi rendi ruhánk. Egyesek szoktak ezzel viccelődni.
Szóval jó ott, jól érzed magad, és viszonylag rövid út vezetett odáig, hogy az egyetemi lelkészségnek lettél a lelkésze. Te viszed a lelkészségi programot.
Hát igen, egyből a szentelésem után ide kerültem Rómából, éppen akkor volt a Covid, nagyon izgalmas időszak volt, minden be volt zárva, és akkor például online kezdtem el a tevékenységemet. Az első 1,5 évben kevésbé volt nagy sikerek, és az egyetemisták helyett főleg a 30-as, 40-es hölgyek jelentkeztek be a programokba, de legalább ezzel a korosztállyal is jobban meg tudtam ismerkedni.
Az orvosisokat említetted rögtön a beszélgetésünk elején, ugye te is orvos szerettél volna lenni. Mit tud nyújtani a jezsuita egyetemi lelkészség az orvosok számára? És itt majd szót fogunk ejteni a kollégiumról is, hiszen működik egy kollégium. Arról is légy szíves, hogy mesélj nekünk egy keveset.
4 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni mérehatóban az orvostanhallgatókkal, és akkor elindult a Jerikó mentorprogram az egyetemi lelkészségen, és minden évfolyamban alakultak csoportok, 15-18 fős csoportok, és több része volt ennek a programnak. Egyrészt volt egy személyes mentorálás része, ami azt jelenti, hogy akkor 16 fiatal orvosrezidens kapcsolódott be a programba, és mindenkinek volt 5-6 orvostanhallgatója, akikkel évente 3-szor beszélgettek, és próbálták személyesen kísérni őket az év folyamán. Az egyetemi tanulmányaikban, szakmai téren, személyes életükben néhány tippet adni azzal kapcsolatban, hogy őket mi segítette, amikor egyetemisták voltak, és egy ilyen személyes megerősítés volt ezeknek a beszélgetéseknek a célja. Aztán voltak szakmai műhelymunkák olyan témákban, amelyek gyakorlatiasak a kommunikációhoz, az orvos-páciens viszonnyal kapcsolatosak voltak, amiről talán az egyetemen kevesebbet hallottak, illetve volt minden csoportban önismereti műhely, ami azt jelenti, hogy 3 vagy 4 volt az év folyamán, bár ez eléggé kevésnek bizonyult, és minden csoportnak volt egy pszichológus, pszichiáter vezetője, és akkor velük találkoztak 2 havonta. és volt még egy-egy lelki nap, illetve elmentünk túrázni, illetve be lehetett kapcsolódni különféle önkéntes tevékenységekbe, szeretetszolgálatba, amiatt is, hogy azt láttam, hogy közben nagyon könnyen elvesznek a tanulmányokban, és nagyon beszűkül a figyelmük erre, és hogy kevés megerősítést, visszajelzést kapnak az egyetemről, és hogy legyen egy olyan tér, ahol megtapasztalják azt, hogy értékesek, hogy számít az ő jelenlétük, hogy gyakorolhatják a kapcsolódást különféle élethelyzetben levő emberekhez, akár daganatos gyerekekhez, akár sérült, autizmussal élő gyerekekhez, és azt tapasztaltam, hogy ez nagyon segíti őket, és nagyon szeretnek önkénteskedni.
Mennyire nyitotta az orvostanhallgatói társadalom ezekre a tevékenységekre?
Hát ez nagyon változó. Úgy én azokkal találkozom, akik nyitottak. Kevésbé látom a másik oldalát, mert hát ez is egy hosszú folyamat volt, hogy bizalmat alakítson ki az orvostanhallgatókkal. Azt gondolom, hogyha az egyház hirdeti meg ezeket a programokat, az nem feltétlenül szavaz sok embernél bizalmat. Van egy bizonyos réteg, akik egyébként is kapcsolódnak hozzánk, járnak a szentmisékre, akiket sokkal könnyebb behívni ezekbe a programokba, de a nagy
többséghez gondolom nem is jut el az információ.
Hát mondjuk olyan szinten azért eljutott, mert megvoltak a kapcsolataim, és akkor az évfolyam felelősökön keresztül meghirdettük a programot, de sokkal többre van szükség egy fiatal számára, hogy valahova bejelentkezzen, és ilyenkor mindig körbe tapogatóznak, hogy mennyire jó program, milyen emberekkel fognak ott találkozni. Na de így azt látom, hogy az elmúlt években azok részéről is jött egy bizalomszavazat, akik nem járnak hozzánk, akár az egyháztól eltávolodnak, és én igazából ezt egy hitként is értelmezem, hogy az egyházban ne csak azokat a képeket lássák, amitől talán próbáltak szabadulni, az undok pap, aki leteremti őket, vagy a vérszegény szentmiség, amihez nem tudtak kapcsolódni, hanem így valahogy így lássák azt is, hogy van az egyháznak egy másik oldala is. És persze kamaszkorában mindenki azt látja, hogy most mennyire idegesítő a másik ember, és most nem csak a papokról van szó, hanem szülőkről is, úgyhogy most nem is a pap kollégiáimat akarom minősíteni ezáltal. Tehát valahogy a kamaszkör után, hogy legyen meg annak a lehetősége, amikor vissza tudnak kapcsolódni, és amikor akár a hitüket nem gyerekként, hanem felnőttként reflektálva tudják megélni. Úgyhogy ebben is próbál az egyetemi lelkészség felkínálni különféle programokat, amikor valóban azt tudják megélni, megtapasztalni, hogy a hit, az ima, az nagyon eleven, nagyon életszerű tud lenni, nem csak kötött imákról van szó, hanem egy személyes kapcsolódásról a Jóistennel, hogy mit jelent a csend, mit jelent elmenni egy lelki gyakorlatra, hogy hogyan tudnak a szentmiséhez újra kapcsolódni, és persze ebben nagyon sokat segít, hogy van egy ifjúsági zenekar a vasárnap esti szentmiséken, pontos az érzelmekre is hatni, azt gondolom. Na, úgyhogy különféle módokon próbálunk mi is közelíteni hozzájuk, és különféle lehetőségeket kínálunk fel, amelyek az Isten kapcsolati, a spirituális dimenziót is szeretnék táplálni.
És hogy megtapasztalják, mert itt nyilván most az orvosisokról beszélünk, de bármilyen egyetemista kapcsolódhat hozzátok, hogy megtapasztalják, hogy a spiritualitás miben tud segíteni a hétköznapokban. Nekem voltak orvosis barátaim annak idején egyetemista koromban, mi is ifire jártunk, és ott nagyon sokat meséltek arról, hogy a tanárok, vagy a már elismert orvosok hogyan bántak az ifjúsággal, a tanoncokkal, hogy milyen sok megvetést kellett nekik elviselni, és hogy ebben valaki megerősítse őket, vagy abban, hogy ők mégis értékesek, és mégis lesz belőlük valami, hát az nem mindig tudott megvalósulni, ha csak ugye nem találtak egy módot arra, hogy...
Elsőben azt gondolom, hogy nagyon nagy csapda szokott lenni az, hogy mivel nagyon sok az újdonság, és nagyon sok az az adatmennyiség, amit nekik el kell sajátítaniuk, emiatt nagyon a tanulásra fókuszálnak, és az életüknek a más területei háttérbe szorulnak. És nagyon sok a szorongó diák, egyetemista, és akik csupán ebben próbálnak kiteljesedni, azok azt gondolom, hogy zsákutcába kerülnek, mert hogy ez nem adja meg azt a fajta teljességet, vagy azt a fajta örömöt, boldogságot, hogy ami segít nekik a 6 éven keresztül különféle kihívásokkal megküzdeni. És szerintem az elsőben többen azt is megtapasztalják, remélhetőleg, hogy nagyon szükség van arra, hogy az életük más területeit is erősítsék, akár azon az áron, hogy a tanulmányaik ennek árát vallják. És gondolok itt arra, hogy barátkozzanak, vagy több időt töltsenek el a barátaikkal, ne csak olyanokkal találkozzanak, akik orvosisok, akikkel ugyancsak az egyetemről lehet beszélgetni, hogy odafigyeljenek a lelki életükre, az imára, mit is jelent ez, akár a csendre, a meditációra, akár a világi körökben is egyre inkább kezdik felfedezni ennek a szükségét, és különféle utakon keresnek, akár a távol-keleti módszerekben, és ez is igazából azt mutatja, főleg manapság a közösségi média korában rengeteg impulzus ér minket, hogy szükségünk van arra, hogy hogyan tudunk a lelki egészségünknek a védelmében csendben lenni egyszerűen, és megteremteni annak a terét, amikor egyáltalán ahhoz tudunk kapcsolódni, hogy mi mit érzünk, vagy mi hogyan hat ránk. Mert hogyha nincs meg ez a fajta kapcsolódás, akkor nagyon könnyen kiégnek az emberek, és ez is elképesztő látni orvostanhallgatókat, hogy harmad-negyed évesen kiégnek, és ez az én koromban elképzelhetetlen volt, hogy egy egyetemista kiégjen, és szerintem ez a közösségi médiának is köszönhető, mert nekem sokkal egyszerűbb volt egyetemistának lenni, és emiatt azt gondolom, hogy nagyon fontos nekünk is, hogy ebben hogyan tudjuk segíteni az orvostanhallgatókat, de hogy nekik is, hogy felelősséget vállaljanak azért, hogy még milyen kapaszkodóik vannak, és ebben csak magukra számíthatnak igazából.
Ott van még a hipokráteszi eskü, ugye, amit nem is olyan könnyű betartani, ha az ember halad előre az időben, és sokasodnak a betegek, fogy az erő meg a kitartás.
Ebből a szempontból a spiritualitás, így amiatt is fontos azt gondolom, vagy az Isten kapcsolat, hogy nagyon sok a kihívás, amivel akár az orvostanhallgatón, de talán az orvosok még inkább szembesülnek. Nem könnyű a rendelőben naponta 20-25-30 beteget meghallgatni, türelmesnek lenni mindenkihez, és közben frusztráltá válnak az emberek, nem mindig tudnak mindenkit türelemmel végighallgatni. És hogyha nincs egy olyan tapasztalat, hogy a rendelőben nem vagyok egyedül, hanem hogy van ott egy Isten, akiről azt gondolom, hogy ő a gyógyító. És van egy Isten, aki igazából mindenkinek az életéről gondoskodik, és aki az életet mindannyiunk számára adja, fenntartja, elképesztő egyébként, hogy a test hogyan működik, és hogy az orvos, amit tesz, az igazából az egy kis százaléka ahhoz képest, hogy a test akár így hogyan tud regenerálódni, hogyan tud újra megújulni. És hogy valahogy ezt tudatosítani, hogy nem vagyok egyedül, hanem én egy szelet vagyok ebben a történetben, és akár ott van mögöttem az Isten, vagy ott van ő, aki gyógyít, és én az ő eszköze vagyok. És ha ezt nem tapasztalom, akkor nagyon könnyű, azt gondolom, olyanféle terheket, feszültséget magamra venni, ami nem biztos, hogy az enyém. És ez nem azt jelenti, hogy most hátradőlök a székemben, és akkor azt mondom, hogy ez az Isten dolga is engem nem érdekel, hanem azt gondolom, hogy ez sokkal inkább egy belső tartás, egy olyan fajta biztonságot, kapcsolódást jelent, ami segít nekem abban, hogy én másképpen legyek jelen.
És nem utolsó sorban értékrend.
Igen, pontosan.
Vajon lehet-e hit nélkül kapcsolódni ezekhez az egyetemista tevékenységekhez, hogy mondjuk az ember csak azt érzi, hogy valamiért jó köztetek lenni, és valamit mégiscsak tanulok, valamit mégiscsak kapok, de azért ezt az Isten kérdést hagyjuk.
Szerintem lehet, meg akik hozzánk járnak, tudják, hogy főleg a mentorprogramban én erre odafigyelek, hogy ezt tudatosan nem hozom be. vagy nagyon ritkán szoktam az imáról, a spiritualitásról beszélni. Persze, hogyha valaki én a szentmisére, akkor oda van írva a bejárathoz,
hogy... Nehéz elkerülni.
Hát, hogy az Isten dicsőíteni szeretnénk, vagy neki szeretnénk hálát adni mindazokért az ajándékokért, amiket kaptunk a hét folyamán. Úgyhogy őt nem lehet megkerülni, és nem is akarjuk megkerülni. Mert hát én is igyekszem az emberekkel úgy jelen lenni, hogy azért én ebben a jelenlétben vagyok ott, de ki hogyan tud ehhez kapcsolódni, ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ne legyen ez semmiképpen agresszív, mert hogy ez kontraproduktív, és tiszteletben tartani mindenkinek a saját ritmusát, mert akár idősebbekkel elbeszélgetve én nagyon gyakran látom, hogy nem feltétlenül az egyetemista kor az, amikor nagyon sok minden beérik, hanem lehet, hogy a későbbiekben. És lehet, hogy az én vagy a mi szerepünk csupán abban rejlik, hogy egy bizalmat elindítson bennük, és csomó minden majd a későbbiekben alakul. Úgyhogy én az embereknek az életének a 3-4-5 évét kísérem, de hát én nagyon jól tudom, hogy nem csak ez a 3-4 év az, ami meghatározó számukra, és hogy nekem limitált a feladatom, és itt is nagyon fontos bizalommal lenni az iránt, hogy az emberek dolgoznak magukon, hogy az Isten is ott működik az életükben, és tényleg mindig ezzel a szerint figyelemmel nézni azt, hogy abban a helyzetben nekem mit kell tenni, és ez nagyon változó mindenkinél igazából, és lehet érzékelni a másik embernél, hogy mennyire nyitott. Van, amikor visszajelzik, hogy most erről nem szeretnének beszélni, és akkor nem beszélünk róla, és ezt tiszteletben tartom. Én alapvetően nem akarok senkit sem megtéríteni, mivel miért is kellene megtéríteni. Én nagyon hiszem azt, hogy az Isten nagyon sokféle módon kapcsolódik az emberekhez, az egyetemistákhoz, nem csak abban a formában, amit én jónak tartok. Úgyhogy nem gondolom, hogy azok az emberek, akikkel én találkozom, hogy ők ellenének szakítva az Istentől, csak valószínűleg másképpen érik meg a vele való kapcsolatukat.
És milyen szép látni, hogy te is teszed a dolgod, és tulajdonképpen arra 3-4 évre korlátozódva teszed a dolgod a lehető legmegfelelőbben és legjobb tudásod szerint, mint ahogyan egy egyetemistának úgy gondolom ez az egyik legfontosabb tanítás, hogy az ember tegye a dolgát ott, ahol van, és a legjobb tudása szerint. Nézzük egy kicsit sorba ezeket a programokat, amit a fiatalok felé építettetek ki. Említetted ugye a mentorprogramot, a kollégiumról még nem beszéltünk. Egy kicsit bontsuk le részletesen, hogy mi minden van.
Folytatom az egyetemi lelkészséggel, és utána átérek a kollégiumra, amiatt is, mert a kollégiumban csak idéntől veszek részt, miután elment az egyik rendtársam. Hát az egyetemi lelkészségen mentorprogram picit átalakult, szétszedtük ezeket a programokat, a mentorálás az olyan formában folytatódott, hogy idén meghirdettük a Fogadj örökbe két orvosis programot, ahova 30 orvos, gyógyszerész, fogorvos, asszisztens kapcsolódott be, és ők 60 fiatalt kísérnek, és mindenkinek van két-két mentorátja, és december folyamán szerveztünk ilyen kezdő találkozókat 6 kisebb csoportban, aminek volt egy olyan része, hogy akkor együtt találkoztunk, volt egy kerekasztal beszélgetés része, és akkor a beszélgetés a találkozó második felében pedig mindenki külön találkozott a mentorátjával. És itt például azt tartom az én szerepemnek, hogy legyek tér, és olyan embereket összekapcsolni, akik egyrészt szívesen segítenének, és másrészt igényelnék ezt a segítséget, és utána nagyon jó volt látni, küldték a szelfiket a beszélgetésekről, a karácsonyi vásárról, meg nem tudom honnan, és ilyen nagyon megerősítés jó beszélgetések voltak, úgyhogy ez egy konfirmáció volt a részemre.
Ez egy folyamatos kapcsolattartási...
Hát ez azt jelenti, hogy az év folyamán háromszor fognak találkozni, és az év végén lesz majd egy záró találkozónk. Úgyhogy ez az egyik program. A másik, ami most eszembe jut, az egy színházműhely, amit két frissen végzett színész tart, 7-8 fiatal orvostanhallgatónak, és ez is azt segíti, abban segíti őket elsősorban, hogy hogyan tudják a szorongásukat oldani, és milyen módszereket tudnak ebben találni, és ez a csoport is nagyon jól működik, a színész srácok is fantasztikusak, Bence és Boton, és nagyon ügyesen kísérik a csoportot, és ők általában két hetente találkoznak egymással. akkor ezen kívül van még egy párkapcsolati műhely, amit Becski Borbála pszichológus tart, és ők is 3 heti rendszerességgel találkoznak, ami párkapcsolati kérdésekről szól. Engem kevésbé érint ez a téma, úgyhogy kevésbé is tudok erről nagyon beszámolni. Aztán ezen kívül volt egy orvosi kommunikációs műhely, az első modulban Kovács Judit doktornővel, ami 3 alkalmas volt, és itt is különféle csinyát-binyát mesélt el a doktornő egy nagyon hosszú és tartalmas orvosi pályafutás után, és ez így nagyon szép volt, ahogyan nemrég nyugdíjba vonult orvosnál látod azt, hogy mennyire hitelesen és lelkesedéssel tud beszélni a munkájáról, és szerintem maga ez a jelenlét nagyon gyógyító és nagyon megerősítő, bátorító volt.
Mi minden tartozik még az orvosi kommunikációba? Gondolom a beteg orvos közti kommunikáció is nagyon fontos, illetve valamiféle sajtóval való kapcsolattartás is, vagy most a közösségi médiában való?
Alapvetően az orvos-páciens kapcsolatra fókuszált ez. Kevésbé alakult ki ez nálunk talán kommunikáció a médiában, bár külföldön egyre gyakrabban hallunk ilyen podcastokat, de ez a részre még nem került sor, de lehet, hogy erre is majd az év folyamán sor fog kerülni, de alapvetően az orvos-páciens kapcsolatban rossz hírközlése, különféle helyzetekkel való találkozás, hogyan érdemes kommunikálni, mit érdemes elmondani. Alapvetően ezekről a témákról esett szó. Aztán indul egy másik orvosi kommunikációs műhely a héten, Csorbási Zsuzsa pszichológussal, aki mellesleg fogorvos is, és hát ez inkább önismereti jellegű lesz. Akkor ezen kívül van még 2 csoport, van egy orvos és gólyaklub, akikkel havonta találkozunk, és hát különféle témákról beszélünk, szorongásoldásról, tanulási technikákról, amelyek így az első évben nagyon fontosak és jelentősek. Ott is vannak felsőbéves mentorok, van 5 mentor, és mindenkinek van 2 orvostanhallgatója, és ez amiatt is jó, mert hogy ők jobban meg tudják érteni egymást, és első évben főleg arról van szó, hogy melyik tanár mit kér, meg kapcsolatokat tudnak kialakítani. Tavaly is ez nagyon, hát ez volt az egyik legvagányabb csoport, és nagyon jó közösség alakult ki, és a tavalyi első éves csoport tovább folytatódott idén is, és akkor van egy másodéves orvosi csoport. Akkor ezen kívül lesz a pályakezdő orvosoknak egy szupervíziós csoportja, az jövő héten indul, akik nemrég munkába kezdtek, és ez egy ilyen szupervíziós támogató csoport lesz. Akkor ezen kívül van még a végzős lélekerősítő, ez a végzős orvostanhallgatóknak egy támogató csoportja. Havonta találkozunk, itt 2 csoport alakult ki, mert 30-an jelentkeztek, emiatt egy csoportban túl sokan lettek volna, és hát ide általában fiatal orvosokat szoktam meghívni, és vannak különféle önismereti gyakorlatok, amiket én behozok, vannak beszélgetések ezekkel az emberekkel. Na, én azt gondolom, hogy ez is nagyon üdítő és jó dolog. És hát ezen kívül szoktak lenni lelki gyakorlatok is, amiket felkínálunk. Volt adventi személyesen kísért lelki gyakorlat, volt mindennapok lelki gyakorlata egyetemistáknak, 8-an jelentkeztek be, advent folyamán minden nap imádkoztak, voltak ilyen elmélkedések, meg szentírási részek, aztán hetente találkoztunk egymással. Akkor ezen kívül az egyetemi lelkészségnek egy zseniális csoportja a Mágisz zenekar, ami diákokból, egyetemistákból áll össze, 15-en vannak körülbelül, hetente próbálnak, a vasárnapi szentmiséken ők zenélnek. Az elmúlt 2 évben adtak egy-egy koncertet az udvaron, volt például június 1-ének gyengeszterülés napja, délelőtt előadások voltak, este pedig 2 koncert, mert a kolozsvári egyetemi lelkészségről is vendégül láttuk az ottani zenekart. Na hát ezt is nagyon szeretem, és hát ezen kívül vannak még személyesen kísért lelki gyakorlatok, amivel foglalkozom, annak a szervezésével, bár egyre inkább átadom, mert jövő januártól már Kenyába fogok költözni, és ez azt jelenti, hogy igazából vannak helyszínek, ahova meghirdetünk lelki gyakorlatokat, és ez mindenki számára nyitott, ez ilyen hétvégi elvonulás péntektől vasárnapig, és akkor csendben lehet imádkozni, és van egy-egy lelki kísérő, a legtöbben világi emberek nem is szerzetesek, velük lehet beszélgetni, vannak közös imák. Hát ezek nagyon-nagyon szép, mély, megrendítő dolgok, találkozások, és így hát én ezt nagyon tudom ajánlani mindenkinek, mert nagyon felszabadító élmények, úgyhogy ez is még ott van a palettán, és ezen kívül, ami a három egyetemi lelkészségnek egy közös kezdeményezése idén ősztől, hogy van a Férfi Utak nevű kezdeményezés, ami fiatal egyetemistáknak szól Erdélyből, és ez egy hivatást tisztázó programszerűség, nem kimondottan papi pályára készülnek, sőt, senki sem papi pályára készül, csak hogy azt keresjük közösen, hogy mit jelent férfiként Erdélyben felelősséget vállaló vezetővé válni, és ezt a kolozsvári csíkszeredai egyetemi lelkész kollégáimmal csináljuk, és itt is van egy mentorálás rész, meg 4 hétvégi találkozás, ezt is nagyon szeretem, és ezen kívül hát kb. Havi rendszerességgel elmegyünk túrázni, ami igazából nekem is egy ilyen kikapcsolódási lehetőség, és hát itt is 10-20-30-an szoktak ezekreken az alkalmakon megjelenni. Úgyhogy nagyjából így ez az egyetemi lelkészségnek a palettája.
Nem is tudom, hogy fér ennyi minden bele? Egy hétbe vagy egy hónapba, hiszen sűrű és nagyon intenzív.
Hát sok jó emberrel dolgozom, én igazából 7 szerepem van, vagy szervező szerepem van ebben a történetben. Nagyon sok jó önkéntes, akik bekapcsolódnak ezekbe a programokba, tavaly is egy nagyon jó fiatal rezidens csoport volt, akik a mentorprogramban részt vettek 24-en, és tényleg mind rendkívüli emberek, én nagyon sokat kapok tőlük. Több baráti kapcsolat is kialakult, aztán ott is születnek a gyerekek, éppen az egyiküknek horgolok egy babatakarót, úgyhogy ma is így kezdődött a napom, hogy horgoltam néhány sort nekik, ők éppen költöznek haza Csíkszeredába. Na, úgyhogy én igazából nagyon megajándékozva érzem magam a munkám által. Aztán ott van az egyetemi kollégium, ami a szomszédban van, és igazából a jezsuita udvarnak a részét képezi, és ott 41 diák éli az életét, lakik. Hát ez egy bentlakáshoz hasonlít, van még mellett egy ilyen kísérő lelkiségi program, ami azt jelenti, hogy hát 5-6-an élnek lakásonként, és minden lakásnak van egy lakáskísérője, ami azt jelenti, hogy a lakáskísérő fél évente legalább egyszer személyesen beszélget ezekkel a hallgatókkal, a diákokkal, meg másrészt szoktak lenni havonta mágisz körök, ahol beszélnek az együttélésről, mi az, amit tanultak egymás által, és van egy ilyen kör, ahol tudnak reflektálni a kapcsolati dinamikákra, és ez is nagyon jó, azt gondolom, nekem is van egy lakásom 5 lányjal, úgyhogy nagyon kedvelem, szeretem őket. Múltkor voltunk bowlingozni, hogy kicsit oldjuk a feszültséget, meg mégis pap vagyok, és hát nekik is meg kell szokni, hogy most hogyan lehet egy pappal kommunikálni. És ezen kívül idéntől belépett oda az, hogy minden lakásnak van egy-egy lelki kísérője, és az alapvetően abból áll, hogy fél évente egyszer találkoznak egy-egy világi emberrel, akik elvégezték a lelki kísérő képzésünket, és hát így egy ilyen egyszerű beszélgetés arról, hogy mit jelent számukra a hit, vagy hogyan vannak most így az egyházzal, vallással, és ez is annyira jó volt, és fontosnak tartottam, hogy ne mi szerzetesek tartsuk, hanem mi ne legyünk ott, hogy tudjanak feszelenül beszélni, tudják megosztani az eddigi tapasztalataikat, és tudják megnézni azt, hogy akár a mostani életszakaszukban mi segíteni őket, illetve legyenek olyan példák is, akik családosként is mély hitű emberek, és ez valóban számukra gyümölcsöző, életadó, meg egy eleven dolog. Úgyhogy igazából így ez van, ezért is nagyon hálás vagyok, hogy idén elindult, és ezen kívül még elindult a szeretett szolgálat a kollégiumban idén, ami azt jelenti, hogy vannak különféle non-profit szervezetek, ügyeskezek, alapítvány, és a Máltai Szeretett Szolgálat, meg még van néhány civil egyesület, és akkor orvostanhallgatók főleg, de nem csak, mondjuk most elég sokan vannak, akik pedagógiát tanulnak nálunk, és akkor évente van 6 alkalom, amikor egy ilyen önkéntes tevékenységbe bekapcsolódnak. és hát mindezeket a munkákat Kovács Miklós kollégium igazgatóval vezetjük, ő az igazából, aki a munkának a nagy részét intézi, én igazából a lelkiségi részébe, illetve a szeretett szolgálatba kapcsolódok vele, és van egy nagyon jó közösség. A szülőknek nagyon tudnám ajánlani, hogy ne kintlakásban küldjék a diákokat, azzal együtt, hogy a gyerek a kintlakást fogja igényelni valószínűleg, de hogy nagyon sok mindent tudnak tanulni magukról ezek az emberek, arról, hogy hogyan működnek egy közösségben, és hogy főleg manapság, amikor nagyon könnyű szeparálódni, és ez rengeteg szorongást szül az emberekben, így nagyon jó, hogyha van egy megtartó közösség, ahonnan aztán házasságok is születhetnek, és nagyon jó látni volt kollégistánkat, akiknek kicsi gyerekeik vannak, ez mindig egy ilyen nagy megerősítés. Az egyetemi lelkészi pályafutásomban, az egyetemi lelkészségen is nagyon jól látni, hogyan egymásra találtak az emberek, úgyhogy ez a titkos kerítői vágyam, ami ilyenkor...
Felszínre tör. Igen. És hogy lehet kapcsolódni, vagy hogy lehet bekerülni a kollégiumba például?
Hát szokott lenni egy felvételi, az orvos is felvételi után, és ezt majd hamarosan meghirdetjük február folyamán, és ez abból áll, hogy van egy személyes beszélgetés, kollégium igazgatóval, kollégiumi lelkésszel néhány diákkal, illetve idén tervezünk egy újdonságot, hogy legyen egy másfél napos csapatépítő táborszerűség is, hogy lássuk, hogy az emberek hogyan működnek közösségben. Mert hogy vannak olyanok, akiknek nagyon tudom ajánlani a kollégiumot, vannak olyanok, akiknek egy túl nagy ugrás lenne, hogy 5-6 emberrel együtt éljenek. És hogy nem biztos, hogy még ott tartanak, hogy ők ezt a lépést meg tudják tenni, és amiatt jó látni a közösségi dinamikákat, hogy ők hogyan tudnak így működni, és az egy órás beszélgetés alatt néhány dolog kiderül, de nagyon sok minden nem. Úgyhogy idén ezt az újdonságot szeretnénk behozni. 42 diák van most a kollégiumban, 7 lakóközösséggel, és egy nagyon...
És csak egyetemisták?
Hát ők csak egyetemisták, igen. És 7 kísérő van, 2 vagyunk szerzetesek, és a legtöbben igazából fiatal orvosok, szülők, akik ebbe bekapcsolódnak, úgyhogy egy nagyon vagány kísérői csapatunk is van.
Úgy értettem, hogy azért néha akadnak olyan fiatalok is, akik nem tudnak beilleszkedni. Ezeket a helyzeteket hogy oldjátok meg?
Hát ezek nagyon kényelmetlen és kényes helyzetek is tudnak lenni. Alapvetően próbáljuk abban kísérni az embereket, hogy tudjanak benne maradni egy-egy konfliktusban, és együtt keressük a megoldásokat. Hát ebből a szempontból a fiúlakások sokkal könnyebbek, mert a fiúk ezeket a dolgokat hamar lerendezik.
Hogy érted? Mi a különbség?
Hát olyan értelemben, hogy ők így, hát így érzelmileg egyszerűbben működnek, és hogyha van valami, akkor azt egyből mondják. A lányok nem ennyire direktek, és ott plusz körök is megjelennek, plusz érzékenységek, és ott szerintem egy kicsivel nehezebb ezeket a szálakat kibogozni. De egyébként persze ott is ezek jól tudnak működni. Na, de hát ez...
Volt olyan, hogy eltanácsoltatok valakit?
Hát volt erre is példa persze. És ez alapvetően az a legjobb, ha úgy történik, ha az adott személy hozza meg ezt a lépést a beszélgetéseink alapján, hogy akkor neki az életének a mostani szakaszában kollégium nem segítség, és ez nem jelent semmi rosszat igazából. Mert hogy lehet, hogy most a lakás összetétel most olyan, hogy ez számára nem kedvezés, ő nem egy rossz ember, azért mert hogy a kollégiumból kiköltözik, csak hogy most ebben
életszakaszok, életfázis.
Hát igen, meg hogy azok az emberekkel, akikkel összekerült, ő most nem képes olyan módon konstruktívan együtt élni, és hogy akkor hozzuk meg szabadul a döntést, mondjuk ki, hogy ő kintlakást keres magának, ez a legszerencsésebb. Amikor el kell tanácsolni, az amiatt nehéz, mert ott nem történt meg a belátás a másik emberben, és akkor ott kicsit agresszió lép be, akár a mi részünkről is, és na, ezeket nem mindig könnyű olyan szépen elsimítani, hogy ebből ne legyenek sebződések.
Meséld el nekünk Kenyát. Jövő januártól, tehát gyakorlatilag még egy éved van Marosvásárhelyen, és elköltözöl.
Ez a jezsuita képzésnek az utolsó szakasza, amit terciának hívnak, és ami alapvetően arról szól, hogy van egy fél év a szerzetesnek az életében, amikor visszatekintett arra, hogy milyen volt az elmúlt 10-15-20 szerzetesi éve. Van egy része ennek a programnak, amikor mindenki imádkozik, dolgozik a saját élettörténetével, és ha van néhány olyan dolog, ami kiengesztelődésre vár, ami gyógyulásra vár, hogy akkor azt is be tudja vinni. Ilyen módon ebben a programban vannak ott is lelki kísérők, a programnak a vezetői, akik ebben társak, vezetők. Akkor ezen kívül van még egy hónapos csendes lelki gyakorlat, amit mi életünk folyamán kétszer végzünk el. A szerzetesi idő elején, a noviciátus alatt ez egy 30 napos csendes lelki gyakorlat, ami abból áll, hogy 30 napon keresztül csendben vagyunk és imádkozunk, és naponta egyszer beszélgetünk egy lelki kísérővel egy órát. És lesz majd egy ilyen atercia folyamán Kenyában, és hát még inkább elmélyülünk a rendalkotmányunkban, a szerzetesi szabályunkban, hogy lássuk, hogy valóban egész életünk végéig ez az út, amin szeretnénk haladni, ahonnan szeretnénk nyugdíjba menni, meghalni. És igazából ez a letisztulásnak az időszaka, hogy sokféle tapasztalat összegyűlt bennünk, és kicsit távolságot veszünk a munkánktól, és akkor meg tudjuk nézni, hogy hát valóban így tudja a leginkább gyümölcsöző lenni az életünk, vagy nem egy másik út lenne az, amin érdemes lenne haladni, és amit akár ki lehet mondani nyugodt szívvel ennek az időszaknak a végén, illetve van még egy 2-3 hónapos próbáció, experimentum, gyakorlat, ami arról szól, hogy akár újra kórházban betegeket kísérni, hospice-ban akár, vagy akár nyomornegyedbe kimenni a perifériákra, akár egy plébánián dolgozni. És itt érdemes olyan dolgot csinálni, ami a komfortzónán kívül áll. Hogy megint egy új tapasztalat tud lenni. És én emiatt is választottam Kenyát, mert engem mindig nagyon vonzott Afrika, meg másrészt nem akartam egy fejlett világba utazni. Voltam egy évvel ezelőtt Torontóban, egy hónapot ott töltöttem, és hát így az volt a tapasztalatom, hogy nagyon kedves emberek voltak, de igazából nagyjából ott is azt található, mint itt Európában. És hogy vágyok valami másra, és amikor Rómában éltem, akkor 60-an voltunk egy közösségben 27 nációból, és az afrikai rendtársakat nagyon kedveltem ott. És nagyon megérint az életszeretetük, az a fajta természetesség, természetes öröm, ami bennük van, és ezt szeretném tanulni valamelyest tőlük, meg táncolnak is, amit nagyon szeretek. Jártam kortárs táncolni még Rómában, fiatalabb koromban, az aranykorban, meg részt vettem afrikai szentmiséken, mindig lenyűgözött az a fajta, hát nem is tudom, így
nekem energia.
Energia, igen, ami belőlük áradt, akárhogy táncoltak is, a kongói misére jártam közben Rómában, és ez így mindig nagyon örömteli volt számomra. Bár érzékelem magamban is a nehézségeket, gátokat, hogy nem minden szempontból lesz könnyű belépni, de ugye ezeket szeretném oldani magamban. Egy fél éves időszak lesz, jövő nyárig, és utána majd nem tudom, hogy hova kerülök. Ez megint hozzátartozik a szerzetes életformához, hogy fontos magunkban kialakítani, kiépíteni ezt a fajta szabadságot, küldhetőséget. Éppen az év elején takarítottam a szobámban csomó mindent, kiszortíroztam, már így készülök így magamban, hogy tudjak elköltözni, és az a célom, hogy 3 bőrönbe mindent össze tudjak pakolni. Mert hogy alapvetően eddig is így volt, hogy 2 bőröndel egyes zsűjta el kell tudjon bárhova utazni.
Te még egyel megtoldottad azért.
Hát még egyel, mert azt az egyet még azt félreteszem a rendházba, hogy azt nem viszem magammal, de hogy így érzem annak az leegyszerűsödésnek, vagy egyszerűségnek a vágyát, hogy fölösleges dolgokat most ne vigyek magammal, amire nincsen szükségem.
Hát én azt kívánom, hogy Isten áldása kísérjen az utadon, és köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm ezt az élményt, jó volt nagyon veled beszélgetni.
Visszavárlak.
Nagyon köszönöm,
jövök még akkor. A kenyai élményedről szeretném, hogyha beszámolnál.
Jó, nagyon szívesen.
Kedves hallgatók, András Csabával beszélgettünk, jezsuita szerzetes, egyetemi lelkész. akivel a Jezsuita Egyetemi Lelkészség tevékenységeiről beszélgettünk. Köszönöm figyelmüket, én Ila Ildikó vagyok, és visszavárom önöket jövő hétfőn a Rádió Didaktában. Minden jót!